Sziasztok! Ez itt a Birodalom, a Partizán külpolitikai műsora, Papp Szilárddal és jómagammal Feledi Botonddal. Két hetente jelentkezünk, hogy elmondjuk nektek a világpolitikából azokat a mélységi fejleményeket, amelyeket a napi hírfogyasztás közben nem biztos, hogy ki tudtok hámozni. Az elmúlt adásban arról beszélgettünk sokat Szilárddal, hogy Trump új világrendje hogyan alakul, 2026-ban a geopolitikát ez hogyan határozhatja meg. Most pedig az érme másik oldalát szeretnénk megnézni, azt, hogy az államok, akik elszenvedik az új trumpi neoimperializmust, vagy sokféle jelzőt is találtunk erre, tehát Trump új külpolitikáját, vajon hogyan alkalmazkodnak? Milyen technikákat, milyen taktikákat vetnek be Európától Indiáig, Latin-Amerikától Ázsiáig, hogyan alkalmazkodnak a különböző kisebb és nagyobb méretű országok Donald Trumphoz? A múlt héten Trump Davosban éppen azt dobta be, hogy Grönlandot mégsem foglalja el katonai erővel, sőt a hét közepére már úgy tűnt, hogy akár egy új megállapodás is lehet. Természetesen nem nyugodhatunk meg, hiszen láttuk már, hogy nagyon sokszor megváltoznak a trumpi hangulatok és döntések, tehát a takót néha a fafó váltja föl, úgyhogy a takóból fafóba, fafóból takóba lehet majd a külpolitika egyik 2026-os mondása. Úgyhogy ebben az adásban ezeket fogjuk körbejárni, Davost, illetve még az EU-Mercosur egyezményre is kitérünk.
Igen, viszont mielőtt még belevágnánk, szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy ti is tudjátok alakítani az adásmenetet, hogyha elkülditek a kérdéseiteket, a procedúra az úgy néz ki, hogy adás előtt kb. Egy héttel szerda csütörtök magasságában a Partizán social media felületein közzé tesszük, hogy a rákövetkező adásban mi lesz a tágabb téma, és akkor beküldhetitek a kérdéseket, hogy azon a konkrét témán belül mi is az a dolog, ami jobban érdekel titeket. Egyébként ehhez az adáshoz is nagyon sok, azt hiszem eddig a Birodalom történetében a legtöbb kérdés érkezett, és ezeknek a nagy részét meg is fogjuk most tárgyalni, úgyhogy ezt a jó szokásotokat tartsátok is fent, és akkor küldjétek be a jövőben is a kérdéseiteket. Ezeket a birodalom@partizan.hu e-mail címre várjuk tőletek, ezt megtaláljátok a leírásban is egyébként, ahogy azt is megtaláljátok a leírásban, hogy hogyan tudjátok támogatni a Partizán munkáját. Itt a Birodalomban, meg úgy tágabban a Partizánban is azon dolgozunk, hogy érthetővé, átélhetővé, megismerhetővé tegyük a körülöttünk lévő világot, és eztben csak akkor tudjuk stabilan és jó minőségben végezni, hogyha beszálltok a finanszírozásunkba. Úgyhogy ha csatlakoztok a támogatóink közé, csak akkor lesz a Partizán közös veled és független miattad, úgyhogy köszönjük szépen az eddigi támogatást, és kérünk szépen, hogy szálljatok be továbbra is a finanszírozásunkban. És akkor kezdjünk is. A múlt héten zajlott a Davoszi Világgazdasági Fórum, és ennek keretében több nagyon érdekes beszéd is elhangzott, ami pont ehhez a mostani témánkhoz, tehát a Trump biztosításhoz, vagy a Trump aktivitásának a kivédéséhez kapcsolódik. És én három beszédre szeretném felhívni különösen a figyelmet. Egyrészt ott volt ugye a Trump beszéde szerdán, ami a maga módján, vagy magához képest is talán egy kicsit ilyen kaotikusabb és hogy mondjam, elborultabb volt, és ebben többek között ugye arról beszélt, hogy fegyveresen nem fog beavatkozni Grönland megszerzése érdekében, de ezen felül elismételte a világpolitikai vízióját, tehát többek között azt, hogy a szabadkereskedelemnek és a globalizációnak vége, hogy a zöld energia az egy átverés, illetve hogyha az európaiak szeretnék, hogy az Egyesült Államok továbbra is megvédje őket, akkor tessenek többet fizetni, több dolgot adni. Ugye Grönland kapcsán is ez volt, hogy hát mit védünk titeket, igazán ezt az egy dolgot kérjük csak, hogy adjátok nekünk Grönlandot. Szóval egy kicsit ez az ilyen védelmi pénzt szedő, mafiózó kiállása volt.
Hát sokkal nagyobb figyelmet... Ma Grönland, holnap Izland, holnap után meg már jönnek az Azori szigetekért, aztán már ki tudja, hogy nem viszik a Malagát is, lehet azért ez egy hosszú sor lehet még.
Igen, abszolút. A sokkal pozitívabb fogadtatás, meg talán egy kicsit nagyobb, vagy azonos figyelmet kapott Mark Carney kanadai miniszterelnöknek az egy nappal Trump előtt, tehát meg kedden elhangzott beszéde, amiben Carney gyakorlatilag meghirdette az amerikai hegemónia végét, elmondta, hogy hát az elmúlt évtizedekben egy szabályokon alapuló rules-based világban éltünk, de hogy ez mindig is egy kicsit képmutatás volt, mindig a szabályok sosem egyformán alkalmazkodtak az adnak függvényében, hogy egy gyengébb vagy egy erősebb országra kellene őket alkalmazni, de hogy ezzel együtt éltünk, a nyugati országok együtt éltek ezzel a fikcióval, ezzel a képmutatással, mert megértem mindenkinek, de hogy ez a kor véget ért, és hogy a gazdasági összefonódások, együttműködések, azok most már sok tekintetben az alávetettségnek, az alárendeltségnek az eszközeivé váltak, és hogy ebben a kontextusban egyfajta ilyen értékalapú realizmust hirdetett meg, aminek az az alapja, hogy a középhatalmak, azok működjenek együtt, pragmatikus alapon, fogjanak össze a különböző nagyhatalmi, és itt elsősorban amerikai kényszerítésekkel szemben. És volt egy harmadik beszéd is, ami a nyugati nyilvánosságban sokkal kevesebb figyelmet kapott, ez Ho Lifeng kínai miniszterelnök helyettesnek a beszéde volt, amiről később majd részleteiben fogok egy kicsit még beszélni, de hogy igazából kicsit tekinthetjük egy ilyen inverse Trump beszédnek is, hitettett a szabadkereskedelem, a multilateralitás mellett, és ez egyébként nem újdonság, az elmúlt egy-két év kínai kormányzati diskurzusát ilyen szempontból megismételte. Voltak benne újdonságok is, de erre szerintem egy kicsit még visszatérnék. Most azt kérdezném tőled, Botond, vagy úgy adnám át a szót, hogy egyrészt mit gondolsz Mark Carney beszédéről, jobban mondva szerintem inkább a stratégiáról, amit felvázolt, hogy ez, mint ilyen Trump biztosítás, Trump hedging, úgymond, az mennyire működik, és hogy milyen más stratégiákat látsz, amikkel különböző országok próbálkoztak az elmúlt egy évben.
Köszönöm szépen, és valószínűleg nem leszek népszerű, de Carneynak én ezt a hasonlatát nagyon nem szerettem, tehát ez, hogy hazugságban éltünk, de mindenkinek jó volt. A múlt heti adást, az első 2026-os adásunkat én továbbra is ajánlom azoknak, akik ezt még nem hallgatták meg, mert ott ezt hosszan kifejtettük, hogy a narratívák konstrukciós ereje, ha úgy tetszik, a társadalmi konstrukciók súlya mit jelent, és az, hogy törekedtünk a békére, az szerintem nem egy kis hazugság volt. Tehát ezt én nagyon máshogy csomagolnám. Ezen szerintem érdemes elgondolkozni, hogy tényleg mi az, amikor tudatosan hazudunk, és mi az, amikor tudjuk, hogy nem érünk el egy cél, de mégis törekszünk rá. Ez két nagyon külön történet. No, de hogyha tovább menjünk a nemzetközi kapcsolatok rendszer szintjére, ott ugye az az állítás hangzik el, hogy a középhatalmaknak össze kell fogni. Na most itt van szerintem tényleg a fordulat, és itt látszik a mozgolódás. Ugye a nemzetközi kapcsolatoknak több iskolája van, ebből az egyik azt állítja, hogy ha unipoláris világrend van, mindig van egy nagy hatalom, ez lehetett régen Franciaország, Spanyolország, Anglia, aztán az Egyesült Államok, mindig hozzá próbálnak csatlakozni a többiek, és körülötte a szövetségési rendszerben ugye ingyen élni, ez a elmélet szerint is így van, hogy ugye a biztonsági garanciákat megkapni a hegemontól, és cserébe boldogan kereskedni. Tehát nagyjából nagyon lebutítva ez így festhetne. Ugye ez az, ami most véget ér. Tehát az USA nem azért, mert a szövetségesei mást gondoltak, hanem azért, mert egyszerűen úgy tűnt, hogy ezt Donald Trump nem akarja, hogy ezek a szövetségesek ott legyenek körülötte. Szépen elkezdi ezt leválasztani, és ők maguk is elkezdtek úgynevezett multipoláris világrendről beszélni. Csak hogy a multipoláris világrendben teljesen megváltozik ennek az angolul bandwagoningnak, de magyarul úgy is mondhatjuk, hogy az összefogás logikájának a menete. Tehát itt már nem a hegemonhoz kapcsolódnak, hanem pontosan a hegemonnal ellentétesen azt kiegyensúlyozandó, tulajdonképpen mérleg másik serpenyőjébe kezdenek el átugrálni az államok, hogy a hegemon, aki mondjuk úgy, hogy predátor üzemmódra változni, hát tudja őket olyan könnyen elejteni. És ugye ez az, ami szerintem most elindul, akarva akaratlan, Donald Trump nem biztos, hogy ezt így gondolta végig, nem tűnik úgy, hogy az iterált játszmáknak lenne a nagymesterő tényleg a egyszeri díleknek inkább a tárgyalója, mint sem ezt ennek a folyamatnak az átlátója, és ez az, ami most akár az Unión, akár más területeken szerintem jól látható. Tehát ha mintázatot keresünk, akkor ez a unipolárissal szembeni multipoláris kiegyensúlyozó összefogás indul el. És ahogy itt Davosban is voltak kiszólások, amit te is említettél kínai részről, úgy az én szememben stratégiailag valószínűleg fontosabb az EU-India megállapodás. Ugye a mi adásunk is akkor tájt jelenik majd meg, amikor már Ursula von der Leyen és António Costa elindultak arra, hogy aláírják a nagy EU-India megállapodást. Ugye itt megint az látszik, hogy az az India, akit Donald Trump 50%-os vámmal sújtott az oroszokkal való olajkereskedelem miatt, az egyszerre lelkes lett az ügyben, hogy befejezze ezt a megállapodást Európával. Nyilván ez egy régóta nyitott történet volt, és Európa is hirtelen érdekelt lett, hogy ezt befejezze. Ugye ugyanezt történt a Mercosurral, több mint két évtizede az asztalon volt, most mégis mindkét félnek megérte befejezni. Ugye Brazília volt a legnagyobb állam a Mercosur mögött, hiszen ők is 50%-os védővámot kaptak, mivel Bolsonaro ellenigazság ugye eljárás zajlik. Tehát hirtelen megjelentek azok a közösen érdekelt szereplők, akik mind meg szeretnék kerülni az Egyesült Államokat, illetve Donald Trumpot, az attól való gazdasági függőséget, és egymás felé biztosítani az átjárhatóságot. És ez ugye nem ér véget ezzel a Mercosur EU-val, illetve az India EU-val. Tehát látjuk, hogy az Ausztrál EU vonal is mozog, és valószínűleg meg lesz ott is az áttörés, pedig ugye többször elbukott az elmúlt időben ez a tárgyalás. És hogyha lejjebb megyünk, akkor azért azt is látni, hogy a tagállamok ugyanúgy elkezdtek a saját bilaterális kapcsolataikra az Egyesült Államokon kívül jobban figyelni. Ez Giorgia Meloni esete a múlt héten, aki 19 év után először ellátogatott olasz kormányfőként Dél-Koreába, de megállt más helyeken is, többek között Japánban és Ománban. Ugyanezt láttuk, amikor Emmanuel Macron megállt Mongóliában sok évtized után francia államfőként. Tehát rengeteg olyan apró jele van ennek, hogy bizony más országok is elkezdtek hedzselni, elkezdték ellensúlyozni azt, hogy az USA-n kívüli életre felkészüljenek. Talán egy alábecsült vagy búvópatakként csak néha a felszínre törő változás az az, hogy a nem túl stabil lábakon álló Starmer kormány Londonban mit fog csinálni. Itt is elhangzanak egyébként a brüsszeli pletykák szerint azok az ígéretek, hogy azért elindul a újra közeledés az Egyesült Királyság és az EU között. Azt hiszem, hogy abból a mintázatból, amivel most mi Szilárddal beszélgetünk, ez lesz kiolvasható. Tehát ha fogadnom kéne, akkor 2026-ban ezek inkább közelednek, amennyiben ez a kormány a helyén marad. Erre viszont kevesebb esélyt látok. És talán még egy példa, ami már az unión kívül esik. Ugye Kína kapcsán azt láttuk, hogy tényleg időnként ő is inkább predátor üzemmódban működött már, amikor akár lehívta a hitelbiztosítékokat egy-egy szuverénnel kapcsolatban, szerződéssel kapcsolatban, Sri Lankától láttuk ezt más országokig, ahol komoly gondot okozott. Malajziában egy miniszterelnök bukott ebbe bele, hogy hogyan korumpálta őt a kínai hatalom. Tehát azért látszanak a hátulütői is a kínai szövetségnek. Éppen ezért Új-Zéland becsatlakozott abba a sorba, ahol Ausztrália már korábban elindult, hát ebbe a bizonyos háromoldalú szerződésbe Egyesült Királyság, USA és Ausztrália mellé, lehet, hogy Új-Zéland egy-két fejezetbe becsatlakozik az AUKUS-ba, tehát ez egy újabb fejlemény lenne, ami azt mutatja, hogy bizony a kis államok is igyekeznek hedzselni a saját lokális, regionális ellenfeleikkel szemben. Tehát ebben benne lehet az USA is, lehetnek még több oldalú változatok, de leginkább az látszik, hogy az Egyesült Államokkal szemben igyekeznek valamilyen módon az országok őt kiszorítani, kizárni, és ha ezt végignézzük, akár csak a tűzszünetek sorában, de pakisztániak és az indiaiak részben kis kínai közvetítést kaptak. Narendra Modi meg is sértődött, amikor Donald Trump ugye azt mondta, hogy ő érte el a békét a két ország között. Törökország egyre inkább jelen van a Közel-Keleten. Látszik, hogy itt szaudi és arab emírségek közötti versengés zajlik. Tehát még Afrikába is átterjed az, hogy ki az, aki a valódi tárgyalásokat tudja vinni, és ez egyre ritkább esetben az Egyesült Államok. Tehát egyszerűen több helyen megjelennek a regionális hatalmak, és elkezdik kitölteni ezt a vákumot. Úgyhogy erre számíthatunk, tehát nekem ez a mintázat, ami feltűnő, és ami azt mondom, hogy európaiként és magyarként szerencsére az EU-ban is elindul, hiszen erre égető szükség van. Úgyhogy tehát talán ezzel dobnám vissza neked, Szilárd, hogy ez a EU-Kína és egyéb vonalakon a te szemedben hogy látszik?
Ugye szerintem van az a kérdés, hogy ezt nem tűri föltétlenül mindenképp, tehát hogy van ez az irány, de hogy ezt nem tűri feltétlenül mindenképp a hegemon, tehát ebben az esetben mondjuk az Egyesült Államok, lesznek erre válaszlépései is, erre a fajta bebiztosítási, több lábra állási, középhatalmak összefogási stratégiájára. Tehát az jól látszik, hogy ugye Mark Carney nem csak beszélt, hanem a beszédét azután mondta el, hogy pár nappal azután, hogy egyébként Kínában járt, ahol új megállapodásokat kötött a kínai kormányzattal, többek között például az elektromos autókra kivetett ilyen importkorlátozások kapcsán is azon is lágyítottak, és akkor elmondja ezt a beszédét, és akkor rá ott már másnap Trump beszól neki ugyanattól a pulpitustól, de utána pár napra rá megfenyegeti, hogy 100%-os vámokat vet ki Kanadára, hogyha tényleg megköti ezeket, vagy aláírja ezeket a szerződéseket, életbe lépteti Kínával kapcsolatban ezeket az enyhítő szerződéseket. És akkor itt van egy olyan kérdés, hogy elegendő-e csak ez a fajta ilyen hedging, ez a fajta szövetségkötési stratégia, vagy hogy kell lennie itt valami erősebb válaszcsapási képességnek is, legalább reálisan hihető potenciálnak, és ennek kapcsán van ez a kifejezés, amit az utóbbi időben sokat lehet olvasni, ez az eszkalációs dominancia, ez az escalation dominance, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor két fél egyfajta ilyen versengésben vagy konfliktusban van, és akkor az egyik eszkalál, a másik tovább eszkalál, és az eszkalációs dominancia azt jelenti, hogy melyikről hiszed el jobban, hogy az eszkaláció okozta fájdalmakat képes hosszabb távon is elviselni. És ebben a kérdéskörben, hogy mondjam, Kanada, amelyiknek nem tudom, a gazdaságának a 90%-a valamilyen módon az amerikai gazdaságban van integrálva, és úgy néz ki valahogy, hogy Kína a második kereskedelmi partnere, de Amerika 90% és Kína 2%, akkor az egy kérdés, hogy milyen eszközökkel tudja biztosítani azt, hogy ezt a fájdalmat, az eszkalációs fájdalmat hihetően tudja viselni, tehát hogy legyen egyfajta ilyen, hogy ellensúlyozni tudja az amerikai eszkalációs dominanciát. És ez szerintem az európai országokra, Nagy-Britanniára is, tehát az Unióra és Nagy-Britanniára is igaz, és szerintem a Trump-Davoszi beszédben ilyen szempontból is, de ez hosszú ideje tart, igazából ez a nagy dilemma, hogy amíg tart az ukrajnai háború, amíg támaszkodni kell valami, amíg meg kell próbálni Trumpot valahogy a sátron belül tartani az ukrajnai háború kapcsán, addig meg általában a védelmi kérdések kapcsán Amerikát itt kell tartani, legalábbis az európai vezetők szempontjából így merül fel ez a kérdés, vagy az európai biztonsági architektúra szempontjából jelenleg így merül fel ez a kérdés, akkor mennyire hihetőek ezek a fajta ilyen eszkalációs, vagy ezek a fajta ilyen ellenlépések. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog pedig igen, hogy ez a kínai viszony nem csak Kanada kapcsán, de az Európai Unió kapcsán is érdekes. Egyébként még ajánlanék ennyi adást, mert tavaly márciusban készítettem egy ilyen videó eszét a Partizánra, az volt a címe, hogy Amerika saját fölényét védené, közben szétveri a világot, amit épített, és ebben gyakorlatilag pont ezt jósoltam meg, hogy minden ilyen Trump agresszív fellépésére az lesz a válasz, hogy mindenki megpróbál valahogy egy kicsit diverzifikálni, és szerintem nagyon érdekes, be fogom linkelni, érdemes megnézni, mert jól öregedett, és mint a birodalom adásai is, egy csomó mindent előre vetítünk, ami kb. Bejön, és ez szerintem nagyon fontos, hogy ilyen szempontból milyen hasznos tartalmakat gyártunk, de ez csak a propaganda része volt. De hogy vissza Kínára, arra szeretnék még egy kicsit kitérni, hogy voltak kérdéseink Balázs nevű nézőnktől, és akkor annak mentén egy picit beszélnék Kínáról. Ugye az volt a kérdése, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek látszanak az EU-Kína viszonyrendszerben, tovább nőhet-e a kínai dominancia az európai piacon, és hogyan védekezik jelenleg az EU, és hogyan fog védekezni. És akkor itt ugye a Bideni időszakban volt egyfajta ilyen közös fellépés az Egyesült Államok és az EU-ban Kínával szemben, és úgy látom, hogy amióta Trump hivatalba lépett, és főleg az elmúlt néhány hónapban enyhülni látszik az EU és a Kína közötti konfliktus, valamivel pragmatikusabb irányba indul el. Ha jól tudom, most aztán az indiai út után nem sokkal valamikor kínai útja is lesz az Európai Unió vezetőinek, de az elmúlt egy-két hétben például volt egy ilyen kiadott a bizottság egy ilyen magyarázó iratot, amiben azt magyarázza el, hogy a kínai elektromos autók behozatalára kivetett korlátozási szabályozásokat hogyan is lehet megkerülni, tehát hogy milyen lehetőségeket mutat arra, hogy hozzanak be autókat, és ezzel a Volkswagen már élt is, de úgy látom, hogy a BYD és mások is elkezdenek majd élni. Peking nagyon-nagyon szeretettel fogadta egyébként ezt, szóval, hogy ez egy ilyen kedves diplomáciai gesztus volt, egy ilyen enyhítő diplomáciai gesztus volt, ami azt is mutatja egyébként, az is, hogy a Volkswagen használja ezt legelőször, tehát nem egy kínai cég, hanem valójában egy európai cég a Kínában gyártott dolgaira, hogy az, ahogy leegyszerűsítve egy ilyen nagyon erőteljes konfliktusként vagy gazdasági versenyként írjuk le a Kína és Európa közötti viszonyt, és mondjuk a 2000-es évekhez képest valóban mozdult el ebbe az irányba, ahogy Kína lépett feljebb és feljebb a különböző technológiai fejlettségi létrán, egyre kevésbé egymás kiegészítői és sok tekintetben egymás versenytársai váltak, de hogy valójában ez sok szempontból egy leegyszerűsítő mód, mert hogy van egy számomra nagyon kedves román származású Dániába kutató ilyen világgazdasággal foglalkozó közgazdász, a Cornel Bán, aki pont erről írt nemrégiben a Substack-jén, hogy miközben tényleg van egy ilyen elképzelés, hogy a kínai autóipar fenyegeti az európai autóipart, de közben az van, hogy az autóipar jövője szempontjából Kína annyira strukturális előnyben van mára, mind a kiépített infrastruktúra, tehát töltőállomások, stb., mind mondjuk a adatgyűjtés szempontjából ahhoz, hogy a fogyasztói szokásokat látni lehessen, az önvezető adatokhoz szükséges ilyen, önvezető autókhoz szükséges adatmennyiségben annyira előre van, hogy ma már nem az a kérdés, hogy leválni Kínáról és ez vele kompetitív technológiákat kiépíteni, hanem hogyha túl akarsz élni és fejlődni, akkor ott kell lenned azon a piacon, mert ott tudod letesztelni, az a legfejlettebb piac, tehát hogyha versenyképes akarsz maradni, akkor ott kell nyerned, és akkor a világ más részein is tudsz versenyezni, és hogy már a Porsche, a Volkswagen, mindenki ilyen együttműködéseket köt kínai autócégekkel, vagy nem csak autócégekkel, tehát azt hiszem a Porsche, a ByteDance-el, tehát a TikTokot alapító céggel, pont ezért, mert ezek az adatok mennyire fontosak, amikor mondjuk önvezető autókról beszélünk és hasonló, és hogy ugye szokás mondani, hogy ezek az elektromos autók már valójában nem autók, hanem négy keréken guruló okostelefonok, tehát hogy teljesen más a logikája az elektromos autóknak. Szóval, hogy szerintem ez az irány, hogy felismerni ezeket a komplementaritásokat, együttműködési lehetőségeket, ez szerintem most erősödik meg a kínai viszonyba, szóval én forgatókönyvként ezt látom valószínűnek, és ebből a szempontból volt érdekes szerintem a kínai miniszterelnök helyettes davoszi beszéde is, ahol azon túl, hogy azt mondta, hogy igen, mi továbbra is szabad kereskedelemben vagyunk érdekeltek, és a multilaterális együttműködésekben, azt is mondta, hogy a kínai kormányzat számára az új egyik legfontosabb cél az a belső fogyasztás, a belső keresletnek a növelése, és ez azért fontos, mert a birodalomban, nem tudom, hónap, vagy amióta létezik a birodalom, azóta beszélünk, hogy mekkora geopolitikai problémát jelent az, hogy az a külkereskedelmi többlet, az a brutális külkereskedelmi többlet, amivel Kína a világ többi része felé, így egyébként Európa felé is jelentkezik, és hogy ennek a strukturális feszültségnek a csökkentéseit csak azt tudja szolgálni, hogyha a kínai belső kereslet pörgetve van, vagy a jelenleginélhez képest, és hogy pont erről beszélt a Hou Lifeng, hogy Kína már nem csak a legnagyobb gyár szeretne lenni, hanem a legnagyobb fogyasztói piac is szeretne lenni, és hogy ígéretet tett arra ott a Davosban összegyűlt üzletemberek előtt egyrészt, hogy nyitják a piac, valamennyit enyhítenek, tovább nyitnak a kínai piacon, és hogy jöjjön mindenki eladni nekünk oda dolgokat. Hogy ebből mi lesz az igaz, mennyire sikerül, ugye ez egy terv, ha egyébként ez valószínűleg őszinte terv, mert ezekben az ilyen központi bizottság, állandó bizottsága iratokban, meg mindenben most ez az új izé, hogy belső keresletet kell növelni, de hogy ez mennyire fog sikerülni, hogy aztán mennyire lesz tényleg ez a piacnyitás, a belső piacnyitása, milyen feltételek, mert hogyan történik, de ugye szerintem egy nagyon-nagyon érdekes jelzés abból a szempontból, hogy miközben Trump azt mondja, hogy ne gyertek ide eladni nekünk, mert mi akarunk magunknak többet gyártani, amire jelek nincsenek, hogy tényleg sikerül ez a stratégia, tehát kevesebben mennek oda eladni, de hogy oda települnének vissza iparágak arra kevésbé. Ehhez képest Kína azt mondja, hogy gyertek ide hozzánk, adjatok el nekünk dolgokat. És ez szerintem Európa szempontjából sok tekintetben egyébként egy fontos állítás tud lenni az amerikai viszonylatban, vagy a két nagy hatalom közötti viszonylatban, amit szerintem érdemes figyelembe venni. Pont.
No, minden szívesen fölcsippentem a fonalat. Abban én sokkal pesszimistább vagyok, hogy mennyire kompatibilis az európai-kínai komplementerség. Hát igazából pont a stratégiai iparágakban, informatika, digitalizáció, telekommunikáció, autóipart is ide vehetjük, inkább csak amiatt, mert tényleg óriási munkáltató Európában és Magyarországon is fontos. De ezekben a kínaiak ugye olyan szinten előre szaladtak, amiben az exportat tényleg dömpingelnek és tarolnak és piacot teremtenek. Ugye azokban az iparágakban, és azért ezt szögezzük le itt a kínai miniszterhelyettes beszédéhez Davosban, ezt azért elmondták egy párszor már, hogy majd ők nyitnak, és ez sose sikerült, vagy sose tartották be. Tehát ezzel a probléma az, hogy tényleg az olyan iparágakban, például a kínai egészségügyben a mai napig nem engedik be az európaiakat érdemben. Tehát itt, amikor legutóbb megnéztem ezt, akkor ugye volt 9 olyan város, ahova bemehetnek külföldi kórházak. Némi biotech az megjelent ugye a szabadkereskedelmi övezetekben, de egyébként azért alapvetően még a joint venture-öknek, tehát a közös vállalkozásoknak sem engedélyezett csak úgy bárhol megnyitni. Tehát nagyon erős korlátozások érvényesülnek a számukra érzékeny szektorokban. Ugye ugyanez van a telekomban. Tehát, hogy érezzük az egyensúlytalanságot, miközben mi itt udvariasan azon vitatkozunk, hogy akkor az érzékeny területekre, állambiztonságba, egyéb helyekre, kritikus infrastruktúrába telepítünk a kínai csipeket, ehhez képest egy európai szolgáltató nem szolgáltathat a kínai vidéken. Kész pont. Tehát nincsenek megnyitva ezek a piacok. És akkor ezt lehetne hosszan folytatni gazdaság, leginkább a kultúra, oktatás egyéb területeken, ugye szóba se jönnek a nyugatiak, hiszen ideológiailag se lenne megfelelő. Tehát itt van egy olyan elképesztő nagy egyensúlytalanság a piaci nyitások között, amiben az Unió most lassan kezd 25 év után magához térni. Tehát most jön ugye az az ötlet, hogy ugyanazt megcsinálja az EU, mint amit Kína csinál az EU-sokkal már több mint 2 évtizede, hogy nem lehet 51%-os tulajdon, csak 49, és a szellemi jogokkal is el kell tudni számolni. Valószínűleg ez a túl későn, túl kevésnek a klasszikus esete, tehát már nem akarják behozni feltétlenül ide a legérzékenyebb, akár akkumulátor, vagy más technológiákat sem. Úgyhogy ebben szerintem egy nagyon komoly kérdés lesz, hogy hol van az a rész, ahol meg tudunk egyezni, és az időablakok hogyan tologathatók precízen. Tehát mi az, ahol idén még be kell hoznunk kínai dolgokat, jövőre le kéne tudnunk gyártani, és ugye pont az általad emlegedett autóipari vámok egy ilyen kérdés. Ugye jelenleg vámokkal védekezik az EU, tehát föltolja az autók árát az európai fogyasztók számára, és a különbözetet beszedik. Ami új ötlet volt, és nyilván azért tapsolnak a kínaiak, mert ez nekik lenne jó, és ezért bennem motoszkál a kérdés, hogy ezt vajon kitalálta ki így, az a minimum árak meghatározása. Tehát a minimum ár az tulajdonképpen ugyanúgy a fogyasztó szempontjából magasabban tartja a kínai autó árát, mint hogyha Kínába venné meg, ez eddig oké. Na de az történik, hogy ugye a bevétel ráadásul nem is vámformájában az EU-hoz kerül, hanem visszamegy Kínába. Tehát ez nekünk, ha lehet, még rosszabb, hiszen termeljük a profitot még vastagabban a kínai autógyárak részére. Tehát ez szerintem egy elképesztően rossz ötlet, ami hosszú-hosszú kínai lobbizásra, és nagyon bízunk benne, hogy nem stratégiai korrupció hatására született meg. Hogy ezt bevezetik-e nagyban, azt nem tudom, de igazából a kérdésen is túl vagyunk, mert a kínaiak, ahogy mondtad, abban szuper ügyesen alkalmazkodtak, hogy már nem a 100%-os elektromos autókat hozzák be, hiszen ezekre csökkent is valamivel a kereslet Európában az elmúlt évben. hanem ugye azokat a plugin hibrideket, amik megmaradtak népszerűségükben, és amelyek most viszont kelendőek a piacon, amire viszont nem vonatkoznak ezek a vámok. Tehát innentől kezdve ez színesedik ez a kép.
Igen, csak az az érdekes szerintem, hogy tehát, hogy kell ide egy ilyen, tehát, hogy én is egy ilyen európai mozgástérnövelkedési szempontból gondolkodom azon, hogy kell ide egy asszertívebb kiállások területen, tehát ott, ahol még van valamennyi fajta előnye az európai gazdaságnak, és szerintem például egyébként a szélelőműipar is ilyen, ahol még ugye ez egy főleg dán és német fejlesztésű technológiák, amiknek egy része aztán átkerül Kínába, de még mindig, hogyha megnézzük, nagyon versenyképes és piaci részesedésében is fontos az európai cégek birtoklása, mondjuk ezen a területen, ugye amit Trump egy hoaxnak nevezett, és hogy Kínában nincsenek is ilyenek, miközben tényleg nem, az a deluló, amiben Trump létezik ezekbe a beszédekbe, szóval ez nevetséges. Na mindegy, de hogy például ez egy ilyen, igen, a gyógyszeripar a másik ilyen, szóval vannak iparak, ahol nincs elveszítve egyáltalán a meccs, és ott szerintem fontos egy másfajta stratégiát alkalmazni azokhoz képest, mint mondjuk az akkumulátoripar, vagy az elektromos autóipar, ahol szerintem az a két választás van, hogy vagy azt mondjuk mi is, mint az amerikaiak, hogy ja, ezt nem, mi maradunk maradunk a benzines és gázolajas autóknál, vagy azt mondjuk, hogy nem maradunk, hanem szeretnénk a másikat is behozni, viszont akkor valamilyen módon együtt kell működni a kínaiakkal, mert ha nem csak az amerikai olajtól való, vagy az amerikai fosszilis államtól való függőség az, ami 100%-osan növekszik. Tehát, hogy én csak erre gondolok, hogy teljesen egyértelmű, hogy itt egy ilyen fajta részben nyitási, de részben meg magára találási, asszertivitási stratégiára van szükség, persze ez kétségtelen.
Igen, és ugye az van, hogy ilyenkor összeérnek a korábbi intézkedések ezekkel, és tipikusan ezeknek a komplexitását szerintem egyszerűen már nem olyan látják át a döntéshozók, vagy előre lehet, hogy még ha ezért kapnánk a fizetésünket, se tudnánk kellően megjósolni. Tehát az, hogy ugye az autógyártóknak azokért az autókért, amelyek széndioxidot bocsátanak ki, ugye különböző kompenzációkat kell befizetni. És ezeket a kompenzációkat ugye az autóipar egyes szereplői elkezdték úgy befizetni, hogy ugye fölvásárolnak mondjuk EV-ket, és az EV-k értékesítéséből nyert kvótákat tudják beszámítani, hogy összegészében az autógyár jól jöjjön ki. Ez ösztönzi őket arra, hogy kínaiakat is akár áruljanak, hiszen azzal egyébként a saját drága széndioxidos autóikat még mindig el tudják adni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy lezárjuk a piacot, megvédjük a európai gyártók innovációját is abban, hogy nem engedünk rájuk nagyon erős külföldi versenytársat, és megvárjuk, míg kifejlesztik a saját modelleket. Tehát valahol azért itt vannak, ugye tényleg, amikor a különböző policik összeérnek, és nem mindig van átgondolva, hogy egyiknek a másikra milyen hatása lesz, ebben hosszan lehetne vitatkozni, és nyilván mindig ott a kérdés, hogy végeredményben a éghajlatváltozása a legnagyobb problémánk, vagy Kína, vagy az oroszok, vagy az Egyesült Államok, milyen sorrendben. De azt érzem, hogy ezekre ebben a politikai tortában, ami Brüsszelt jellemzi a 27 fővárossal együtt, ez egy nagyon-nagyon kemény feladvány, és nem biztos, hogy mindig a jó válaszokat adjuk. Az pedig, nem tudom, Szilárd, te hogy vagy vele, hogyha én azt kimondom, hogy nem biztos, hogy az európai érdekkel szembe megy, hogyha Kína egyébként nem erősödik tovább. Tehát nem biztos, hogy Európának egyébként az rosszat tesz, hogyha a világban egy kevésbé asszertív Kínát látunk. Tehát ilyen szempontból nekünk azt a társadalmi stabilitást megfinanszírozni importtal, amire a stratégiai export iparágakkal készül a kínai kommunista párt, az igazából egy nem csak gazdasági, hanem politikai kérdés is. Hiszen a kínai gazdaság egyéb területeken nem áll annyira fényesen, tehát tényleg egy két rétegű gazdaságot látunk. Vannak ezek a topiparágak a topvárosokban, tengerparton, ahol ezek teljesítenek, de egyébként még mindig ott vannak az óriási tömegek, akiket Kínának valahol föl kell tudni húzni. És ebben nekünk nem az a cél, hogy a legitimációját aranyáron biztosítsuk a kínai kommunista pártnak. azt gondolom, hogy emberi jogilag sem ez a célunk, de geopolitikailag sem ez a célunk. Tehát ráadásul itt összeérnek az értékek a pragmatizmussal. Úgyhogy ebben különösen óvatosan kéne lépdelni. Az egyetlen szorító az időablak tényező, tehát hogy mi az, amit ma le tudunk gyártani, mi az, amit holnap le tudunk gyártani. És ugyanez a problémánk áll föl az Egyesült Államokkal szemben a védelmi iparban. Mi az a hosszú lista, amit már itt le tudunk gyártani? Egyébként ez megnyúlt egy picit az elmúlt két évben, de vannak azok a hosszú távú cirkáló rakéták és egyéb eszközök, amiket nem tudunk még, vagy a szatelitek kapcsán a katonai részekben még nem vagyunk elég fejlettek, ezekre rá kell gyúrni, hogy aztán ne függjünk az USA-tól. Tehát itt megvannak ezek a lépések, és szerintem Kínával kapcsolatban is egy elég jó felrajzolható térkép, hogy a 6G technológiában mit hol kéne itthon, házon belül, Európán belül ösztönözni, ahelyett, hogy ezeket ugyanúgy, mint az 5G-nél elkezdenénk importálni, és aztán az államilag agyondotált kínai szereplőkkel versenyeztetni azokat az európai szereplőket, akiknek uniós szinten a tagállamok tiltják az állami támogatást. Tehát ez tényleg olyan, hogy hátra kötöm az európai szereplőt, kiteszem Kínába, és várom, hogy na akkor gyorsabban ugrál le, mint az a kínai, aki egyébként még rugókat is kapott a KKP-től, a kínai kommunista párttól a lábára. Tehát ez így abszolút nem működik, és nem fair verseny. Hát ők nem engednek be minket a piacukra, ők viszont ide jönnek államilag támogatott cégekkel, akiket mi hosszú vizsgálatok után esetleg pár 10%-os vámokkal elkezdünk sújtogatni. Ez se nem fair, se nem egyenlő, se nem korrekt a saját cégeinkkel szemben. Tehát ebben én talán egy picit radikálisabb vagyok, de az európai érdek itt más.
De igen, és szerintem az, hogy milyen kiinduló pontokból elemezzük, és milyen előfeltételezéseink, vagy milyen premisszáink, sokszor ki nem mondott premisszáink vannak, amikből aztán kiolvassuk, hogy mi az európai, vagy akármilyen magyar, nem tudom, érdek. Abban szerintem vannak különbségeink, mert én ilyen szempontból közelebb állok ahhoz a még ilyen régi történelmet valahogy ilyen materialista, nagy folyamatok alapján olvasó elképzelésekhez, amihez egyébként a kínai kormányzat is közelebb áll, mert ugye a kínai kormányzat úgy képzeli el, hogy valahogy ebben a történelem szemléletében szerintem amit én látok, az megmaradt az, hogy ők úgy képzelik el, hogy a történelem az nekik dolgozik, mert hogy az, ahogy a nagy hegemónia ciklusok működnek, ahogy nem tudom én a 16. századtól a különböző spanyol, holland, angol, amerikai hegemónia ciklusoknak a természete, ahogy kiolvasható, és ahogy azok működnek, ahogy ez szerint megy előre a történelem, és az, ahogy most szerintük egy ilyen kínai ciklus kezdődik, és hogy valójában az van, hogy gazdaságilag igazából megkerülhetetlen az, hogy, tehát azt nem látjuk, hogy fog ez megtörténni, de hogy végső soron az van, hogy Amerika veszít, és ők nyernek, ők így képzelik el. És hogyha innen olvassuk, akkor viszont az európai érdek, hogyha szükségszerűen Kína nyer, akkor az európai érdek az, hogy hogyan tud integrálódni előnyösen, úgyhogy megvédje saját maga érdekeit is valamilyen módon, de hogy ne kerüljön összetűzésbe. És hogyha innen olvassuk, akkor az egy másik fajta európai érdek, de igazából
hát de szóval ez az Orbán Balázsi olvasat is, tehát ugye ugyanezt mondja a konnektivitás, hogy barátkozni kell a biztos győztessel. Na de ugye ez egy önbeteljesítő jóslat, mert minden nap,
na, akkor
nem
mondani,
teszünk az unióért, akkor tényleg vesztes lesz, de cserébe az unió lehetne nyertese ennek a történetnek, és az Egyesült Államok szintén lesz még neki más elnöke Donald Trump után is. Tehát nem.
Na igen, hogy ezt akartam mondani, hogy szerintem ezek ilyen önbeteljesítő jóslat is tud lenni, de hogy ezzel együtt továbbra is azt gondolom, hogy valamilyen értelmes stratégia kell legyen, mert az, hogy azt mondjuk, hogy nem, abból szerintem nem jön ki semmi értelmes, vagy főleg abból, amit nem tudom, szerintem nekem ez a Kaja Kallas tweet, amikor Trump megfenyegeti Dániát azzal, hogy elveszi Grönlandot, és akkor Kaja Kallas kvírja, hogy hát nem kéne ilyen csinálni, mert Oroszország és Kína nevet a markába, akkor nekem ebben a mondatban az van, hogy nincs arra stratégiánk, hogy hogyan védjük meg magunkat az amerikai, itt van egy konkrét amerikai támadás, nincs, mint ez most egy retorikai támadás, nincs stratégiánk arra, hogy hogyan védjük meg magunkat, cserébe beszólunk a másikoknak ennek apropóján. Tehát, hogy itt látom azt, hogy sem arra nincs stratégia, sem arra fele nincs stratégia, sem erre fele nincs stratégia, és hogy az viszont szerintem egy problematikusabb dolog. Én persze, tehát semmilyen értemben nem érdekel Európának, hogy bárki irányába növelje a kiszolgáltatottságát. Itt csak az a kérdés szerintem, hogy hogyan lehet ezt pragmatikusan megoldani, és ennyiben szerintem ez a Kárnyi gondolat is nevezhető Orbán Balázsi gondolatnak, hogy realistán kell hozzáállni a dolgokhoz. Csak ugye a Kárnyi gondolatban van egy ilyen értékalapú realizmus, ugye így hívta value-based realism, így nevezte ezt a dolgot, hogy kell legyenek olyan szintek, amik értékközösségek, ahol az együttműködés sokkal mélyebb, tehát hogy ebbe a koncepcióba, amit Kárnyi mondott, ebben az együttműködés vastagsága különbözik, és hogy van, akivel vékony, tehát a legfelszínesebb szinten lehet együttműködni, van, akivel sokkal mélyebb együttműködéseket kell kötni, és hogy itt szerintem ez az, ahol szerintem amit te mondasz, és ahol én mondok, valahol ebbe a vastagságba lehet összehozni, vagy összeegyeztetni.
Vastagságban meg az asszertivitásban, tehát hogy azért tényleg az európai cégek még most is jelentős szereplők a kínai piacon, és lehetne azt mondani, hogy pontosan ugyanolyan hozzáférés biztosítunk, mint Kína, kész pont, tehát helyzetbe hozni az embereket. Nyilván ez néhány európai cégnek fájna, és klasszikusan ezért nem szoktunk tudni lépni, mert ők a saját fővárosaikban el tudják intézni, hogy ez a mondat ne hangozzon el. De azért a kínai befektetési helyzet annyira nem vidám, hiszen az FDI, tehát a Kínába érkező külföldi tőke gyakorlatilag 2023 óta csökken. És kis hián meg is feleződik, most attól függ nyilván itt ki milyen mutatókat lát, IMF, kínai saját, stb. De a lényeg az, hogy nem olyan lelkesek a külföldi cégek már ezzel kapcsolatban, hiszen látják azt, hogy van jogbizonytalanság és van politikai kitettség. Nem csak a kommunista párt, de már Donald Trump miatt is, vagy az USA miatt is. Ráadásul az EU miatt is lehet, mert egy ilyen autóipari vám így van, tehát az európai szereplők kinti egységeit is érinti. Úgyhogy ebben azért van, még van Kínáról mit tanulnunk, hogy tisztán lássuk azt, hogy az ő céljaik merre mennek, és azokat egyébként hol nem veszélyes nekünk támogatni. Hol lehet kínai egyesség, és ebben szerintem szuper dolog az, hogy megtörténik az EU-India közeledés, és az is, amiről akartunk beszélni, a Mercosur megállapodás, tehát az, hogy Latin-Amerika felé Brazíliával egyetemben, aki ugye ugyanannak a BRICS-nek a tagja, amit időnként félünk itt a nyugaton, hogyan alakul a közeledés. Tehát ezek jó jelek, Afrika van elveszve Európa számára, ott nem látom ezeket, bár van ugye egy-két infrastruktúra terv, különböző Global Gateway programok. Global Gateway ugye nem más, mint a Belt and Road, az út és övezet programnak nagyon messziről nézve az európai megfelelője, tehát globális infrastruktúra támogatása az európai szintéről. Úgyhogy ezeknek vannak kisebb projektjei Afrikában, tehát ezek a dolgok történnek. A Mercosur egyezmény elég nagyon futott itt a magyar médiában, talán két szót mondjunk róla.
Ugye volt kérdésünk is, hogy Máté nevű olvasónk kérdezte, hogy mit gondolunk erről az egészről, úgyhogy ezt.
Tehát ugye Brazília vezetésével négy latin-amerikai állammal az Unió megállapodott hosszú évtizedek szenvedése után. Itt azért az eddigi importvámok valahol 35% körül mozogtak a Mercosur oldalán az EU felől, tehát itt volt mit leépíteni, és úgy tűnik, hogy közel 100 különböző vámtarifát fognak kivezetni. Ebben egyébként alapvetően a nagynyugati termelő országok, tehát akik tényleg gépeket és vegyipari termékeket vittek ki, Hollandia, Németország tipikusan volt érdekelt, hiszen nekik fog ez piaci nyitást jelenteni, míg ugye a Mercosur országok elsősorban agrártermékekkel fognak visszajönni. Ami azért, ha számokat nézünk, akkor azok a jóslatok, hogy majd az európai GDP-t ez 0,1%-kal esetleg megemeli, ez mutatja azt, hogy nem olyan elképesztően nagy gazdasági történetről van szó. Néhány szektor, néhány országban érdekelt, és azért innen kell ezt megközelíteni, hogy ezek hogyan festenek. Úgyhogy,
mondjuk, ahogy nő most az európai gazdaság, azok a 0,1%-ok is lehet a különbség örülünk. mínusz és a plusz között, de igen.
Ki a kicsit nem becsüli, így van. Tehát azt látjuk, hogy a Mercosur jelenleg az EU exportjának körülbelül 1%-a, ez egyébként visszafelé nem így néz ki, tehát a Mercosur államoknak második legnagyobb kereskedelmi partnere Kína után, de az USA előtt az Európai Unió, úgyhogy azért ez egy fontos szempont, és pont ezért is kell odalépni, hogy ez így is maradjon. És ha Németország pedig ebből az egész térségből 28%-ot visz, tehát az uniós exportnak az egyharmada gyakorlatilag Németországból érkezik. Úgyhogy ez izgalmas lesz, nyilván kapott is kritikát ez a megállapodás, amit még így egy utolsó számot hozzátennék, és aztán Szilárd szerintem a politikai kritikákat szerintem össze tudott foglalni, hogy ugye az európai gazdák nagyon elkezdtek tiltakozni, emlékszem arra a decemberi napra, amikor ide Brüsszelbe is fölvonultak, hát gyakorlatilag a teljes belváros krumplival felszólták, abból én még másnap is a gyerekekkel sült krumplit készítettem, és hát óriási nagy hajnaltól tartó tülkölős traktoros tüntetés volt. Ugye még most is Strasbourgban a szavazás környékén ez történt, ugye magát a jogszabály, tehát azt, ami kihirdetné ezt, még mielőtt bármilyen ratifikálás megtörténetett volna a parlamentben, elküldték az Európai Unió bírósága elé. Ugyanakkor a bizottság azért, hogy kihúzza a tüskét, főleg az olaszok és más tagállamok, akik mezőgazdasági vonalon kritizálták a megállapodást, 45 milliárd eurót csoportosítottak át az uniós költségvetésből különböző a gazdák felé haladó transferekbe. Ez annyiban érdekes, hogy az egész bizottsági szimuláció, ami az egyezménynek a pozitív mérlegét számolta, az valahol 80 milliárd eurós gazdasági haszonnal számol. Ez azért a szakértők szerint egy optimista forgatókönyv, tehát gyakorlatilag a teljes hasznát már rácsoportosították a gazdák felé, ami hát kérdés, hogy ez most politikai sót láttunk, vagy pedig politikai üzenet miatt volt az fontos, hogy megköttessen ez a megállapodás. Tehát lehet, hogy ez egy első lépésként értelmezendő inkább, és más országok felé is egy példastatuálása, hogy lám lehet ilyet is, mint sem a valós gazdasági hatást várjuk. Tehát szerintem itt nagyon máshol kell majd a gazdasági hatásokat értékelgetni. Na, de akkor átdobom a labdát hozzád még Mercosur kapcsán.
Igen, szerintem amúgy érdekes, hogy így a magyar nyilvánosságban is ez még így jobban pörgött pont amiatt, mert hogy így lett egy ilyen, hogy szavaz a Fidesz, mivel támadja a Tiszát, hogyan szavaz a Tisza, Magyar Péternek volt ez a kiment a gazdák közé, vagy hát a nem tudjuk, hogy mennyire autentikusan gazdák, vagy nem gazdák, csak fideszesek. De mindegy, szóval, hogy az szerintem egy érdekes a Mercosur szempontból, hogy amellett, hogy teljesen igazad van, így a súlya lehet, hogy egy kicsit el van túlozva, így a Donro doktrína kontextusában az egy érdekes kérdés, és nem kimondottan csak ez a szabadkereskedelmi megállapodás miatt, hanem hogy egyébként az európai nagy cégeknek milyen szerep juthat Dél-Amerikában, és ebből a szempontból nagyon érdekes, van egy kicsit úgy hívnám, nemrég mutatta a párom ezt a podcastot, egy spanyol birodalom, a No es el fin de mundo, nem ez a világ vége, ez a címe, nagyon jó cím egyébként, nagyon jó podcast is, és pont most az utolsó részében beszéltek erről a Donro doktrináról, és hogy ez konkrétan Spanyolország szempontjából mit jelent, úgyhogy hatalmas nagy cégek, a sok spanyol állami, vagy részben állami tulajdonú cég, mint a Repsol, kőolaj, gáz cég, a Telefonica nevű telekommunikációs cég, nagy játékosok a dél-amerikai vagy latin-amerikai piacon, tehát Mexikóban, más helyeken, a Repsolnak Venezuelában is vannak lábai a venezuelai olaj kapcsán, a Telefonica azt hiszem Mexikóban nagyon fontos telekommunikációs szereplő, a BBVA, BBVA, magyarosan rövidítve, bank, az szintén nagyon sok latin-amerikai banknak a többségi tulajdonosa, tehát hogy ez egy nagyon fontos kérdés például, hogy ezek az európai cégek számára, az európai jelenlét számára mit jelent ez a Donro doktrina, tehát hogy akkor mi most ellenséges beavatkozásként vagyunk ugyanúgy számon tartva, mint a kínai vagy az orosz cégeknek a terjeszkedése, vagy sem? Ez szerintem nem egy eldöntött kérdés, de hogy politikailag ez az EU-Mercosur megállapodás talán ezért a gazdasági súlyánál talán fontosabb szimbolikus politikai jelentősége tud lenni. Az együtt, hogy rámutat arra is, hogy az EU az egy ilyen többszintes demokrácia, és hogy ezek nem ilyen könnyen történnek, és ez szerintem tök rendben van egyébként, hogy az Európai Parlament úgy dönt, hogy elküldi, nem tudom én, felülvizsgálatra. Szóval, hogy ezek így működik a demokrácia, szerintem ez rendben van. A másik része viszont igen, hogy van ennek egy ilyen a gazdák részéről érkező kritikája is, de van egy ilyen más tágabb, ugye az egész ilyen szabadkereskedelmi dolgoknak van egy ilyen tágabb baloldali kritikája is, és konkrétan a Mercosur kapcsán szerintem az fontos, hogy van ez a mezőgazdasági kritikája is, hogy mondjuk milyen hátrányba hozhatja egyébként az európai gazdákat, milyen versenyhátrányba, akikre magasabb környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági kritériumok vonatkoznak, mint mondjuk a dél-amerikai, brazil-argentin szójára, vagy marhára, vagy sertésre. Ez az egyik kérdés, de van egy ilyen tágabb gazdasági strukturális kérdés is, ami azt mondja, hogy ez gyakorlatilag konzerválja, tovább viszi a dél-amerikai országoknak ezt az ilyen gazdaságilag alávetett pozícióját, hiszen ráerősít arra, hogy igen, ti olcsó nyersanyagokat adjatok el, amiből többletérték kevés jön létre nálatok, és cserébe vegyétek meg drágán a mi ipari termékeinket, magas hozzáadott értékű ipari termékeinket, és általában ezeknek az értéke ez is stabilan megvan, vagy nő, miközben a nyersanyagoknak azért így gyorsan változik, tehát amikor át kell váltani, hogy egy kiló argentin marhából, vagy nem tudom én, egy kiló brazil szójából hány német gépet lehet megvenni, most ilyen nagyon bután egyet se, de hogy ilyen nagyon bután mondom, akkor az nagyon tud fluktuálni, és sokszor van az, hogy egy kilóból egy gépet, és két nap múlva meg egy kilóból egy negyed gépet se tudsz megvenni, tehát hogy van ez a része, és van az a környezeti része is, hogy amikor azt mondod a dél-amerikaiaknak, arra ösztönzöd őket, mert ez végülis egy ösztönző, amikor lecsökkented a vámokat, arra ösztönzöd őket, hogy még tovább termeljetek ilyen mezőgazdasági termékeket, és ez úgy történik, hogy ilyen hatalmas környezet kizsákmányoló, környezetkárosító, monokulturális nagy cégek csinálják ezt Brazíliában is, Dél-Amerika többi részén is, akkor például mondjuk mennyire ösztönzöd azt, hogy kivágják az őserdőket, tehát hogy mondjuk van egy még 2018-as ez a Transnational Institute nevű ilyen balos elemző intézetnek volt egy kiadás, egy elemzése a Mercosur-EU szabadkereskedelmi megállapodás akkori állásáról, és akkor ők úgy számoltak, hogy plusz 100 ezer hektár erdőkivágást ösztönözne ez, hiszen annyival kellene bővíteni az ültetvényeket, és az ugye tudjuk, hogy sokszor az amazonasi esőerdők árára történik. Tehát, hogy van egy ilyen kritikája is. Na mindegy, szóval, hogy ezek mind olyan szempontok, amiket szerintem egy demokratikus folyamatban mérlegelünk, hogy mezőgazdaság, környezetvédelem, nem tudom én, politikai haszon, gazdasági haszon és ilyenek. Szóval szerintem ez egy ilyen hasznos tanulópénz minden esetre, még hogyha nem is a világ legnagyobb gazdasági jelentőségű dolga szerintem, hogy milyen szempontokat kell összeegyeztetni, és ez mennyire nehéz egy ilyen többszintes demokrácia esetében, mint amilyen az EU. De
így van.
Nem tudom, ehhez van-e hozzáfűzni valód, még csak azt akartam, hogy zárjuk azzal, hogy kaptunk egy olyan kérdést, ami szerintem nagyon érdekes, és nekem lehet, hogy nincs olyan nagyon jó válaszom rá, de hogy kaptunk egy olyan kérdést ez a Trump bebiztosítással, hogy Hunor kérdezi, hogy állampolgárként, egyénekként hogyan tehetünk ebben a bebiztosításban valamit, hogy sokfelé látom a felszólításokat, hogy állampolgárként is gyakoroljunk nyomást az Egyesült Államokra, bojkott vagy más formájában, és hogy kér tőlünk gyakorlati tanácsokat, hogy cserélje le a böngészőjét, kerülje el termékeket, ne tankoljak, hol tankoljak, mi, szóval hogy mit tud tenni az egyén tud-e egyáltalán bármit tenni, és szerintem ez így zárásnak egy érdekes kérdés, szóval kíváncsi vagyok, te mit gondolsz. Én nem tudok erre nagyon válaszolni, én általában nagyon szkeptikus vagyok az ilyen bojkotokkal, meg az ilyen fogyasztáson keresztüli egyéni ráhatással. Én azt tudnám mondani, hogy ezzel együtt, ahol vannak lehetőség arra, hogy válasszunk európait, most itt tényleg. És hogy, szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk az Európai Bizottság és az Európai Tanács úgy döntene egy adott ponton, hogy bevetik a kényszerítés elleni eszközt, akár Kínával, akár az Egyesült Államokkal szemben, ahol lehetőség nyílna arra, hogy egy hosszú vizsgálati folyamat után, de lehetőség nyílna arra, hogy egy adott ponton, nem tudom én, az amerikai cégek működési engedélyét, tehát mondjuk a Facebook működési engedélyét, vagy ahol mi futunk ugye a YouTube-on, tehát a Google működési engedélyét, az Európai Unió azt mondja, hogy visszavonja. És akkor mi történne akkor, ha itt állnánk Google Drive és YouTube, és nem tudom én, Google kalendár és ezek nélkül, és szerintem az hasznos, hogyha vannak, és most itt nem propagandát akarok, vagy reklámot, de hogy hasznos, hogyha vannak európai cégek, akik ilyen drive szolgáltatásokat adnak, naptárszolgáltatásokat, e-mail szolgáltatásokat, egy csomó ilyet, és hogyha például ezeken a területeken van valamilyen fajta egyéni hedging stratégiánk, akkor az lehet hasznos, de összességében én azt mondám, hogy válasszunk olyan politikusokat, akik jól képviselnek ilyen érdekeket, és úgy tudják alakítani a világot, hogy amikor adott esetben egy olyan konfliktus jön létre, akkor az európai gazdaság az képes van benne eszkalációs dominancia, tehát hogy képes átállni más dolgokra is, vagy képes fennmaradni akkor is, hogyha egy ilyen konfliktus jön. De jó.
No, igen, ez nagyon jó, akkor innen folytatom, mert én is arra gondolnék, hogy vagy oda csavarnám ezt a gondolatot, hogy válasszuk azokat a politikusokat, akik nem negatív önbeteljesítő jóslatokon dolgoznak, tehát megmondják, hogy jön a világ vége, amúgy is most már lassan mindenki kínai gyarmat lesz, és akkor legyünk legalább egy vidám gyarmat. Tehát ez szerintem nem egy alternatíva. Ennél sokkal jobban állunk, ráadásul, meg Kína is egy sokkal vegyesebb kép, bár ugye ahány Kína adást csinálunk, mindig annyiféle olvasat van, mert ugye itt azért tényleg sokféle szakértő, sokféle területet lát Kínából, és leginkább azt látszik, hogy tényleg sokféle Kína van. Az biztos, hogy érdemes tehát az európai, jó értelemben vett európai közösségért, és azért kiálló politikusokat választani, akik hajlandók a saját országaikban kompromisszumot, de nem olyan áldozatot hozni, ami viszont felesleges, vagy azért történnek áldozatok, mert mondjuk a spanyolok megalkusznak külön Pekinggel disznóhús export miatt, és akkor cserébe feladnak európai érdekeket, tehát itt azért ne csak Magyarországra gondoljunk. Ami az egyéni szintet jelenti, egyébként én is tényleg erre tudok mindenkit biztatni, hogy használjanak európai alternatívákat. Erre van egy weboldal, ami összegyűjtötte egyébként, de most már több mint 100-nál tartanak. Ez a european-alternatives.eu, tehát european-alternatives.eu. Ezen gyűjtik azokat, hogy a legkülönbözőbb szolgáltatásoknak online mik az európai alternatívái. Tehát ha elköltünk havi x eurót különböző előfizetésekre, applikációkban, akkor nyugodtan nézzük meg, hogy esetleg ez működik-e máshogy máshol európai szintéren, zeneszolgáltatótól e-mailen át, cloudig mindenféle van. Nyilván minél nagyobb cégben vagyunk, annál izgalmasabb ez a repertoár, hogy hogyan lehet ezt működtetni. Azt mondanám, hogy ez a digitális rész a legfontosabb, tehát itt lesz a következő csata, lehet, hogy erről csinálunk is még birodalmat, hogy a digitális háború hogyan fest majd az USA és az EU között. Ennek az egyik alfejezete a zsarolás elleni eszközben az, hogy tényleg ezeket a szolgáltatókat hogyan fogja pöcögtetni az Unió. Nyilván ezt Trumpék, nem is csak ő maga, többen is az adminisztrációból előre jelezték, hogy bevédik majd a nagy cégeket, hiszen láttuk is őket Trump beiktatásától kezdve, hogy suttogó üzemmódban ott vannak az ovális irodában, tehát itt egy nagyon-nagyon komoly érdekellentét lesz relatív gyorsan. A többi terméknél szerintem már nagyon nehéz eldönteni, hogy most mi amerikai, mi nem. A Tesla vásárlások ugye beszakadtak Európában Elon Musk tevékenységével, tehát ez is egy tanulságos történet, és egyébként most ugye az Európai Külkapcsolatok Tanácsa tett közzé egy nagy felmérést, ahol az látszik, hogy tragikusan visszaesett az elmúlt egy évben Amerika vezetéséről alkotott kép az európaiak körében Londontól Varsóig, tehát elég általánosan. Magyarország ebbe kivétel. és Kína pedig valahol ilyen 10% alatti növekményeket tudott a legtöbb helyen felmutatni. Tehát nem ugrott ki, de szemben az USA-val látszik, hogy tényleg van egy áttérés arra, hogy Kínáról egy picit pozitívabb képet alkotnak. Úgyhogy ezen is biztos, hogy lehet dolgozni. Úgyhogy Hunoréknak ajánlom a weboldalt, nézzük meg, és döntsék el, hogy hol tudnak ők váltani. Mi pedig tényleg azt hiszem, hogy ez egy izgalmas beszélgetés lenne még, hogy amikor Mercosurról kell dönteni, akkor ezt úgy képzeljük el, hogy vagy van Mercosur, vagy nincs, és valóban a kivágott esőerdők és mások ügyében hozunk erkölcsi döntést, vagy azt nézzük, ha nincs Mercosur, akkor egyébként Trump bemegy, Bolsonaro-t visszahozza, és kivágnak még 500.000 hektár erdőt. Tehát az a baj, amikor a politikának két rossz között kell döntenie, és a kisebbik rosszat felvállalni is egy ódium, és valahol ugye gyakran ezeket az időket éljük. Szerintem ez erkölcsér rettentő nehéz, nem irigylem a politikusokat, ezért már azok, akik egyáltalán ezeket ugye felvállalják, mert nagyon kevesen vannak. No, hát azt hiszem, hogy a mai műsorunkban is elég szépen körbejártuk a Trump taktikája elleni különböző próbálkozásokat, hogy hogyan nézi meg az EU a lehetőségeit Indiával, Latin-Amerikával, más országokkal, illetve hogy az világ néhány másik szeletkéjében milyen megfontolások vannak Kanadától Brazíliáig. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket. Két hét múlva újra jelentkezünk, és ahogy tudjátok, a rákövetkező héten, tehát még az adást megelőző héten, valamikor szerdán csütörtökön már az Instagram és Facebook csatornákon kitesszük, hogy mi a műsornak a témája, és nagyon várjuk a kérdéseiteket ezzel kapcsolatban. Hogy látjátok, most is igyekeztünk a legtöbbére sót keríteni. Ezeket a birodalom@partizan.hu e-mail címre küldjétek el, ahogy mindenféle más meglátást, kommentet is nyugodtan. Hallgassátok a Partizán többi podcastját, a podcast csatornán találjátok meg, ugye a Partizán főcsatornán fut a Birodalom, a podcast csatornán fut a többi podcast, és hogyha még nem tettétek volna, akkor Szilárdnak a köztes nevű Substackjére, illetve a Partizánnál futó heti feledi külpolitikai heti hírlevélre is fel tudtok iratkozni, tegyétek meg, a leírásban megtaláljátok a részleteket. Úgyhogy, ha mindezeken túl még mindig van energiátok, akkor pedig támogassatok minket, hiszen 2026 is szuper izgalmas év lesz, úgyhogy veletek tudunk majd ebben is olyan lépéseket tenni, amik valóban közösek lesznek veletek a tartalomban, és függetlenek is tudunk maradni miattatok. Úgyhogy ebben várjuk a támogatásotokat, köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!